Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenek szent igéjét olvasom, ahogyan az írva van, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, negyedik részében, a 29. verstől kezdve a fejezet végéig. Kérem a testvéreket, hogy nyitott szívvel, figyelmesen hallgassák Isten igényét. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak. Megteltek mindnyájan a szentélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akinek földje volt vagy háza, eladta azokat, és az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita. Mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Áldja meg Isten az ő szent igének meghallását, szívünk befogadását, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, itt állunk a te szent színed előtt, hódolattal és imádattal, megemlékezve mindazokról a jó téteményekről, amit életünkben cselekedtél. Köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy a testi táplálásunk kívül minden lelki, szellemi szükségünket betöltöd az Úr Jézus Krisztus dicső neve által. Áldott Urunk, ez alkalomra is azt kérjük tőled, ami a legtöbb, ami után vágyakozunk, hogy légy itt mi közöttünk, áld meg a mi közösségünket, szenteld meg a mi szívünket és életünket, cselekedd meg azt a csodát, hogy most is, mint mindenkor a te drága igéd legyen élő, ható, olyan ige, amely eljut a mi szívünkhöz, amely átformál, amely változást hoz a mi életünkbe, abban az irányban, ami az üdvösség felé vezet, hogy egyre jobban beteljünk a te szent lelkeddel, egyre előbbre és többre jussunk az üdvösség útján. Szenteld meg itt létünket, szólj hozzánk ikét hatalmas szavával, könyörülj meg rajtunk. Add, hogy készségesen, befogadó módon halljuk, hallgassuk a te igédet, és majd a hétköznapokban a tőled kapott áldást meg tudjuk élni. Ehhez kérjük a te szent lelked segítségét, a te irgalmasságodat. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, a te hatalmas és dicső neved magasztalására, hallgass meg. Amen. Istennek igét olvasom, ami bizonyságtételemnek az alapigéje. Írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének a 29. versében. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék a te igédet. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, pünkösd után vagyunk. Pünkösdnek egy csodálatos eredménye, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy az, hogy megalakul a gyülekezet. Istennek kiválasztott népe. Amikor Péter apostol elmondja azt a híres prédikációját, ami a második fejezetben található, olvasható, hogy akkor a nép, a hallgatóság megrendül, mert megterheli őket azzal a iszonyatos súlyos bűnnel, hogy az élet fejedelmét, az Úr Jézus Krisztust, az Isten fiát ölték meg. Hát van erre a szörnyű bűnre bocsánat? Igen, van. Akkor Péter és az apostolok hirdették, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg az Úr Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. A megkeresztelkedés ugye akkori szokás szerint bemerítkezést jelentett, ami azt szimbolizálta, hogy mint egy belemerülnek az Úr Jézus Krisztus halálába, egyesülnek ő vele. Azok, akik komolyan vették az Isten igéjét, bűnbánatot tartottak, megtértek, megkeresztelkedtek, ugye ők voltak azok, akiket Isten olyan egységbe teremtett, hogy keresték az egymással való közösséget, ahol épülnek, fejlődnek, ahol átélhetik azt a csodálatos élményt, amit pünkösd jelentett az egyének életébe, és most így közösségileg, mint Isten gyermekei, az ő megváltottai, egymással együtt vannak, egymást erősítik, és megosztják egymással azokat a kegyelmi ajándékokat, amiket a Szentlélek biztosított minden hívő számára. Megalakul a gyülekedet. És rögtön ugye azt olvassuk, hogy egy akarattal kitartóan részt vettek az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Na most ugye e négy közül az első kettő az, ami a harmadikat és a negyediket is magába foglalja, tehát a közösség. A közösségnek alapvető jellemzője volt az, hogy megtörték a kenyeret, tehát úrvacsoráztak. Emlékezve az Úr Jézus Krisztus megváltó tettére. Ahogyan Pál apostol írja, röviden összefoglalva a korintusiakhoz írott levelben az evangéliumot, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Hát testvéreim, ezt élték át, ezért volt annyira hálás és örvendező a szívük, amikor a kenyeret megtörték. Tették ezt a hét első napján. Megtörték a kenyeret házanként, akkor nem voltak még templomok, ilyen díszes épületek, de örvendező, Istent áldó és magasztaló közösség viszont volt. És ezek nem hiányolták már kezdetben sem azokat a tulajdonságokat, képességeket, ami erőssé, életteljessé tette a gyülekezetet. Hisz a Szentlélek csodálatos módon kiárat mindenkire. Ugye azt mondtam, ahogy Péter prédikációjában ugye a nép elé helyezi, hogy akik megtérnek bűneik bocsánatára, akik ugye elfogadják az Úr Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak, azok Isten csodálatos tette folytán betöltekeznek Szentlélekkel. És akkor már a Szentlélek uralma és hatalma alatt élik a hívő életüket. És ez hatalmas erőt, hatalmas, csodálatos kiváltságot jelentett minden hívő ember számára. Veszek előtt, ugye az Úr Jézus előre is mondja, még a Szentlélek kitöltetése előtt, hogy maradjatok Jeruzsálembe, vesztek erőt, és akkor tanúim lesztek. És ez a missziói munka egy hatalmas terület, amit Isten gyermekeinek teljesíteni kellett, hogy kezdettől fogva egész mostanáig, kiindulva Jeruzsálemből, Júdea, Samária, ahol egy vegyes népség rakott, majd pedig a föld végső határa. Ez volt a cél. Terjeszteni az evangéliumot, az örömhírt mindenütt a világon. És akik ezt hallják, akik befogadókészek, azok Isten gyermekeivé lesznek. Ahogy a János apostol írja, akik nem vérből, testi ember akaratából születtek, hanem felülről, Istentől születtek. És ez egy újjászületett élet, hatalmas kiváltságokkal, ugye hatalmas lehetőséggel mindazok számára, akik a hívők megváltott életét élik az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvéreim, ez a gyülekezet már kezdettől fogva felmutatott olyan jeleket, ami megdöbbentő volt a környezet számára. Megdöbbentő volt, mert jelek és csodák történtek, gyógyítások, a tisztátalan szellemi világtól való megszabadulása embereknek. És nagy öröm volt a szívükben. Ezt olvasok, többször is előkerül, hogy szívvel, lélekkel együtt voltak, és egy örvendező közösség volt Krisztus népe. Kedvességet találtak az emberek előtt, csodálták azt a fajta szeretetet, amely megnyilvánult közöttük. Nem csak egymás iránt, hanem a világ felé is. Ez a mentő, kereső szeretet, ami az Úr Jézus Krisztusban is megvolt. És sokan megtértek. Tudjuk, hogy Pünköst következtében, ami ott elhangzott Jeruzsálem főterén, az apostolok szájából, ugye ennek az volt az eredménye, hogy mintegy 3000 ember megtért. Akik ott voltak azon az ünnepen, ugye Jeruzsálemben, tömbbe volt akkor, ugye a város idegen területekről eljött emberekkel, prozelitákkal, zsidókkal, ezek közül 3000 megtértek. De nem volt mindig ilyen kellemes, vagy rövid ideig tartott ez az elismerés, ez a szeretet feléjük. Mert ahol Isten munkálkodik, ott a sátán is belép a maga romboló hatalmával. Hiszen ez is a neve, hogy romboló, szétbomlasztó, ugye bajkeverő, ez a sátánnak a munkája, szétdobáló, és ezt tette a sátán. Elindult a támadás a gyülekezet ellen, mégpedig egy jót tett nyomán, amit feljegyez itt Lukács a Cselekedetek könyvében. Amikor Péter és János az imádkozás órájában, ez délután 2 és 3 között volt, ugye ezt a megszentelt szokást gyakorolták, a templomi istentiszteleten is részt vettek, az imádkozás órájában áldották a mindenható Istent, ott a templom ékes kapujában láttak egy koldust. Egy olyan koldust, aki olyan nyomoréknak született, hogy nem tudott járni. De irgalmasok letették oda ebbe az ékes kapunak a közelébe, hogy kéregessen. Több mint 40 éves volt. Születésétől fogva ilyen nyomorék. És amikor meglátja Jánost és Pétert, akkor vágyakozóan tekint feléjük, hogy majd kap tőlük valamiféle alamizsnát. És ekkor Péter így szól, aranyom és ezüstöm nincsen. De a názáreti Jézus nevében mondom, kelj föl és járj. Megfogta jobb kezét, fölemelte, és ennek a szerencsétlen embernek a bokája, a lába megerősödött, járni tudott, életében először. Nyilvánvalóan ugrándozva, ugye örvendezett ennek a felépült állapotának, követte az apostolokat, és ahogy olvassuk, a Salamon csarnokában, ugye a többi néppel együtt, akik ott jelen voltak, hát hallgatták és várták ennek a csodának a magyarázatát a két apostoltól. És akkor Péter megragadva a lehetőséget, eltereli magáról és a meggyógyult emberről és a figyelmet azzal, hogy azt mondja, hogy ezt ne nekünk köszönjétek. Ez nem a mi erőnkből van, nem a mi kegyességünknek az eredménye, hanem az Úr Jézus Krisztus mutatta meg hatalmát. Ő általa gyógyult meg, a belévetett hit által gyógyult meg ez az ember. És akkor ugye elmondja, hogy annak a Jézusnak a neve által gyógyult meg, akit megfeszítettetek. Aki helyett, mivel Pilátus el akarta őt bocsátani, mert nem talált benne bűnt, ti inkább azt a gyilkost választottátok, hogy őt engedje szabadon. Az ünnepen, a korábbi szokás szerint, megöltétek az élet fejedelmét, de Isten feloldotta a halál fájdalmát, feltámasztotta őt a 3. napon. És mint ahogy többször is, mindenkor, az apostolok bizonyságtétele az ószövetségi proféciákra épült, azzal bizonyították, hogy mindennek meg kellett történnie, mert ez Isten tervében ott volt. Hogy az ő fia szenvedjen és meghaljon a bűnösökért, a bűnösök érdekében, a bűnösök helyett. Csak a feltámadásra vonatkozó proféciát mondom, a 16. Zsoltárban van, Dávid így profétál hosszú-hosszú évszázadokkal korábban, hogy nem hagyod lelkemet a Seolban, a halottak hazájában, és nem engedett, hogy az a szented rothadást lásson. Megjelentetted nekem az élet útjait, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ugye emberre soha nem volt ez jellemző, hogy örökké él, hogy nem szenved pusztulást, bomlást a teste. Tudjuk, hogyha egy ember meghal, akkor erre van ítélve. Beindul nála a fizikai, a kémiai reakció. Lebomlik a teste. A bűn zsoldja a halál. Ez pedig elkerülhetetlen, a testi halál. Tehát kire mondhatta? Isten csodálatos egyszülött fiára, az Úr Jézus Krisztusra. De Isten feltámasztotta őt. Sőt, saját jobbjára emelte. Ez is egy Zsoltárból vett idézet, 110. Zsoltárból. Ülj az én jobbomon, mint ellenségeidet lábad zsámujává teszem. És ez megtörtént. És ezt a feltámadott és megdicsőült Krisztust hirdették az apostolok. Különös hangsúlyt, mint ahogy ugye olvastam, mert egy enapra kijelölt ige szakaszról van szó az Új Szövetségben, a Biblia olvasó református kalauzunk szerint. Ugye megteltek, tehát a Szentlélek teljes erejével hirdették a feltámadás üzenetét. Az, hogy meghalt, azt nem kellett bizonyítani, azt mindenki tudta, ott voltak, látták, keresztre feszítették. A kereszthalál borzalmát soha senki nem tudta átélni. Eltemették. Sőt, a biztosítás véget még, ugye katonai őrséget is rendeltek a sírjához. Hatalmas követ oda hengerítették a sír szájára, lepecsételték, hivatalosan is, hogy senki ne férjen hozzá. És tudjuk, hogy feltámadott a halálból. Hiába volt a biztosítás, minden, az Úr Jézus Krisztus nem lehetett a sírban tartani. Isten megdicsőítette az ő fiát, feloldotta a halál fájdalmát, feltámasztotta őt. Ezt hirdetik, és a hirdetés következtében ugye megjelennek a főpapoktól, az írástudóktól a vezető emberek, a templomőrségnek a parancsnoka, és elfogják a két apostolt. Mivel már ugye este volt, megvárták a következő napot, hogy akkor majd a nagy tanács elé hurcolják őket, hogy számot adjanak arról, hogy kinek a nevében milyen módon tették azt a csodát, ami ott ezzel a nyomorék emberrel megtörtént. Összegyűltek a főpapok, ott vannak az írástudók, ott vannak a szadduceusok, ez egy úgynevezett modern párt lett volna. Akik nem hittek a feltámadásban, nem hittek az angyalok létében, tehát a csodákban nem hittek. De akkor ugye olyan hatást gyakoroltak a főpapra is, mint egy vezető párt ugye a zsidóságon belül. Tehát itt pedig arról van szó, hogy pont a feltámadás örömüzenetét hirdetik ezek az emberek. A feltámadott Krisztusról szólnak. Fölteszik a kérdést nekik, hogy hát milyen alapon tettétek ezt, kinek a nevében. Szentlélekkel telve az apostolok csodálatos helyzet felismerő képességgel rendelkeztek, erővel és tudással, mert ezt Isten szent lelke biztosította a számukra. Először is azzal kezdik, hogy azért hoztatok ide bennünket, mert egy jó tettet vittünk véghez a názáreti Jézus Krisztus nevében. Tudjátok meg, hogy ezt a csodát az ő neve által vittük, az ő neve, az ő hatalma által vittük véghez. Amikor névről van szó, az Új Szövetségben mindig a személyt jelenti. Az Úr Jézus Krisztust dicsőítette meg Isten egy csoda által. Az ő nevében történt ez a hatalmas csoda, hogy egy nyomorék ember, aki születésétől fogva ebben az állapotban volt, ezt az Úr Jézus Krisztus neve által meggyógyítottuk. A nevébe vetett hit által. És tudjátok meg, hogy senkigen másban nincsen üdvösség az ég alatt, e földön, csak az Úr Jézus Krisztusban. Csak ő általa, az ő nevében, az ő személyében való hit által lehet üdvözölni. Nem tudtak mit tenni, mert olyan meggyőző, olyan határozott volt az apostoloknak a bizonyságtétele, megfenyegették őket, hogy annak a nevében többé ne szóljanak, még a Jézus nevét se akarták kiejteni, még ettől is tartózkodtak. Kemények voltak, kemény szívűek, nem tudtak megváltozni, nem tudtak megtérni. És mi történt? Mivel a néptől féltek, mert valóságos csodát éltek át, és egy jó tettet, hát mi kell annál jobb, mintha valaki visszanyeri az egészségét, ugye, földi életben. Elbocsátották őket, de megfenyegették. És mi történik? Az apostolok fölkeresik a gyülekezetet. Azt a gyülekezetet, azt a közösséget, amely folyamatosan imádkozott, együtt érzett velük. Egy szívvel, lélekkel együtt voltak. De nem csak azért, hogy majd ugye ez a közösség, ahogy többször is előkerül a Szentírásban, hogy megosztották egymással mindenüket, ami volt, hogy ne lásson senki szükséget, hanem még a bánatot is, a szenvedést is megosztották. Ha egy közülük szenvedett, akkor mindenki szenvedett. Ha egy örült, akkor mindenki örült. Milyen csodálatos dolog megtapasztalni az apostoloknak, hogy mögöttük ott van egy hatalmas erő, egy imádkozó közösség. És ennek az imádkozó közösségnek az ereje abban van, hogy a legnagyobbat, az ég és föld urát hívják segítségül. És ez a részlet, ez az alapige is abból lett kiragadva, hogy az imádkozó közösség először is dicsőítette Istent. Mindig Isten dicsőítése áll előtérben. Isten magasztalni, az ő csodálatos, teremtő, fenntartó tetteiért. Tudjuk, hogy mit tett Isten a múltban. Az, hogy mi lesz a jövő, ugye azt részleteiben még nem ismerjük, nem tudjuk. De az viszont világos előttünk, hogy ez a hatalmas Isten, aki ilyen csodálatos módon munkálkodott, az nem hagyja el az övéit a jövendőben sem. És az is ugye meglepő, hogy mikor elmondták mindazt, ami történt velük, a vezető embereknek a fenyegetéseit, nem lázadoztak, nem szitkozódtak, nem kérték rájuk az Isten büntetését, hanem csak ennyit mondtak, tekints Urunk az ő fenyegetéseikre. És hogy mekkora változás történt az apostolokban is, és mindazokban, akik a szentelket vették, annak itt van a világos bizonyítéka. Csak egy vagy két példát említek. Ugye Péter apostol egy nagyon vehemes, nagyon temperamentumos egyéniség volt. Hirtelen, ugye, ahogy szokták mondani, fölkapta a lidet. És akkor mondta azt is, amire az Úr Jézus többször is figyelmeztette, vagy helyreigazította. Emlékezzünk rá, amikor ott a Gecsemáné kertjében ugye megjelentek a poroszlók, akkor hadonászott a kardjával, és lecsapta Márkusnak, a főpap szolgájának a fülét. Akkor helyre tette őt, helyreigazította őt. Az Úr Jézus a szolgát pedig meggyógyította. Vagy pedig, ugye, emlékezzünk arra, ez a szerény lelkű János, amikor az Úr Jézus szolgálati útján, ugye Jeruzsálem felé veszi az irányt, akkor ugye fáradtan az este közelettével egy samáriai faluhoz, annak a közelébe érkeztek, előre küldik két tanítványát, hogy készítsenek szállást. Teljes elutasításban volt részük, és akkor János meg Jakab, ugye ez a szerény lelkű János, azt mondja az Úrnak, hogy kérjünk-e tüzet rájuk. És azt mondja az Úr Jézus szeréten, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. És csendesen tovább folytatta útját. És ezek az emberek most nem tüzet kérnek, nem ítéletet rájuk, hanem csak azt, hogy emlékezzél meg róluk, Urunk, az ő fenyegetéseikre emlékezzél. És mit kérnek? Mi az ő könyörgésüknek a tárgya, ami újra meg újra előjön? Hogy erősítse az övéit. Erősítse, adjok nekik bátorságot, az ő szolgáinak az Úr, hogy hirdessék az igét. Ahhoz bátorság kell, hogy ilyen körülmények között, ilyen ellenállást tanúsítva tudják hirdetni Isten tiszta, szent igéjét. Még akkor is, hogyha büntetés vár rájuk. Mert tudjuk, hogy ez nem csak azzal kezdődött, nem csak ilyen könnyen ért véget, úgymond, hogy utána elbocsátották őket. Hanem ismét, hogyha tovább olvastam volna ugye ezeket a fejezeteket, akkor újra elfogják őket. És amikor elfogták az apostolokat, akkor tudjuk, hogy olyan négyes őrizet alá helyezte Herodes Agrippa ezeket az apostolokat, hogy lehetetlen volt emberileg onnét megszabadulni. Sőt, mi több, ugye bilincsbe is verte Pétert. Két katonához bilincselte őket, őt. És ott volt ez a négyes őrség. És mind a négyes csoport négy tagból álló katonával. És egy hatalmas vasajtó zárta el a börtönt a külvilágtól. De csoda történt, Isten megszabadította. Megszabadította az apostolt. Megszabadította az apostolokat. És csodákat vitt véghez, és jeleket az Úristen, az ő hitvallói, tanúságtevői életében. És azért is könyörögtek, hogy történjenek gyógyulások, csodák és jelek az Úr Jézus Krisztus neve által. Így dicsőítse meg Isten az ő szolgáját, az Úr Jézus Krisztust, hogy csodák és jelek történjenek. Egy kis magyarázat ahhoz, hogy miért van csoda és jel külön említve. Ugye a csoda, ha úgy általánosságban nézzük, hát minden csoda. Csoda az, hogy egy gyerek megszületik, csoda az emberi test, csoda az, hogy látunk, hogy mozgunk, tehát szinte minden, ami körülvesz bennünket, az csoda. De általában csoda alatt ugye azt értik az emberek, ami ritkán fordul elő, vagy még addig nem fordult elő. De a jelnek tanítása van. A jelnek mondani valója van, valamire föl akarja hívni a figyelmet. Elsősorban talán súlypontilag ez azt jelenti, hogy meggyőzze a hitetleneket. Minden jel egyben csoda is, de nem minden csoda jel. Talán emlékeim szerint, ha visszatekintünk a Szentírásban, a Szentírás első ilyen csodája, vagy jele, csodajele ugye az volt, amikor az Úristen Mózesnek adott három jelet, hogy ezzel győzze meg a népet, de győzze meg a fáraót is. Ugye nem egy magánakció, hogy ki akarja szabadítani a rabszolga népet Egyiptomból, hanem ez a hatalmas Isten küldetésén alapszik. És ezt jelekkel bizonyítja, hogy szolgájának ugye ezt a felhatalmazást adta, hogy ezt a három jelet vigye véghez. Ugye ez abból állt, hogyha ugye emlékeinket felidézzük, hogyha Mózes bedugta keblébe a kezét, akkor poklossá lett, és ha még egyszer bedugta, akkor megtisztult. Vagy ott volt nála az a bot, amivel ekkor ugye megütette a sziklát, de hogyha az ellopta, akkor az kígyó lett. És hogyha megfogta a farkát, akkor újra bottá változott. És a másik pedig az, hogy a kiöntött víz vérré vált. Ugye tudtak bizonyos fokig egyiptomi varázslók utánozni, de nem mindent, és nem olyan módon, mert Mózes kígyója felfalta az övékét. Tehát jel volt ez. Jel volt, hogy meggyőzze a népet, jel volt a fáraónak, az ő embereinek, hogy itt a hatalmas Isten munkálkodik. Csodálatos, ellenállhatatlan erővel. Tehát testvéreim, ott volt az imádkozó közösség. A Cselekedetek könyvét, hogyha végigolvassuk, akkor majdnem 30 olyan helyzetet találunk, amikor egyének és közösségek imádkoznak Istenhez. És ez a meghallgatott, Csodálatos imádságunknak a története. Isten hatalmas módon cselekszik, miközben az övéi imádkoznak. Tehát ez volt a fő jellemzője a gyülekezetnek. Már megalakulóban, hogy könyörögtek Istenhez, hogy imádkozó közösség volt, és ebben volt az erejük, ebben volt a kiváltságuk. Kedves testvéreim, egy óriási lehetőséget adott nekünk is Isten a mi kezünkben. Ez pedig az imádkozás. Ha mi az imádkozás hatalmával élünk, akkor csodák történnek. Higgyük el, hogy Isten keze nem rövidült meg. Adta az ő szent lelkét. Az ő szent lelke felhatalmazott, felruházott bennünket arra, de maga az Úr Jézus Krisztus is, hogy az ő nevében kérhetjük a mennyei atyát. És ha kérjük, ha nincs aggodalmaskodás, nincs kétség a szívünkbe, akkor nyugodtan feltárhatjuk előtte a mi kéréseinket, és ő meghallgat bennünket. És az ő békesség, amely minden emberi értelmen felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Ugye testvéreim, hogyha a Szentlélek munkálkodik bennünk, már pedig hiszem, hogy itt hívőkben ez megvan, hisz Pál apostol is mondja, a korintusiakhoz írva, hogy testetek a Szentlélek temploma. Ez egy kiváltság. Arra minősítette, arra dicsőítette föl az emberi testet az Úristen, hogy a Szentlélek templomává tette. És testvéreim, hogyha bármi is ér bennünket, ha először az Úristenhez fordulunk, hozzá imádkozunk, hogyha elé tárjuk a mi kéréseinket, ha bízunk benne, ha először őt keressük, ha mindent tőle várunk, akkor nem fogunk csalatkozni. Az igaz, hogy imádságaink nem mindig úgy történnek, úgy valósulnak meg kéréseink, ahogyan mi azt kérjük. Mert soha ne feledjük el, hogy Isten mindig a mi örök üdvösségünket tartja elsősorban számon. És amit tesz velünk, ahogyan irányítja a mi életünket, ahogy vezet bennünket, az örök érdekünk szempontjából történik. Nem a pillanatnyi dolog, a pillanatnyi kellemes érzés, vagy akár gyógyulás elsősorban a cél, hanem örök üdvösségünk. Pál apostol megemlékezik arról, hogy testében a sátán egy tövissel gyötörte. Háromszor is az Úr elé vitte a kérését, hogy szabadítsa meg ettől. Érezte, hogy ez annyira kellemetlen, akadályozza őt a szolgálatba. Könyörgött Istenhez, hogy vegye el. Kellemetlen a számára, megalázónak érezte magát. És mit mond neki az Úristen? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És akkor Pál apostol újong. Újong ennek a kegyelemnek, mert ez felülmúlta a fájdalmat, a nyomorúságot. És azt mondja, hogy mindegy, hogy mi történik, minden kár és személy, csak hogy megnyerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Ez a kegyelem olyan nagy, olyan csodálatos, ami mindennél többet ér. És azt is olvastam ugye a hosszabb igeszakaszban, hogy ez a nagy erő működött az apostolokban, és ez a hatalmas isteni kegyelem. Erő és kegyelem. És erre szükség volt, bizony szükség volt. Nagyon nagy szükség volt, mert ahogy említettem is, meg ahogy tudjuk, az apostolok nagyon súlyos eseményeken estek át. Megalázták, megverték őket, börtönbe kerültek, sőt, mi több, ugye Heródes, ez a nagy Heródesnek az unokája volt, azt tette, hogy Jakabot, Jánosnak a testvérét, aki szintén apostol volt, ugye őt karddal kivégeztette. És mivel ez tetszett a fanatikus zsidóságnak, a zsidó vezetőknek, akkor ugye elkövette azt is, hogy Pétert is lefogadta, és ahogy említettem, ilyen szigorú, biztosított őrséggel ugye börtönbe vetette, de mivel az ünnepre való készülődés történt, ezért nem az ünnep alatt akarta kivégeztetni, hanem majd azt követően. De Isten angyala megszabadította Pétert. Tehát így folytatódott. Elindul az evangélium a maga diadal útjára. Ez egy diadal út volt. Teljesítették az apostolok a küldetésüket, ugye evangélizáltak, híveket gyűjtöttek Jeruzsálembe, elmentek Júdeába, ott hirdették az igét, elmentek Samáriába, vegyes összetételű nép közé, ott van Fülöp is, aki hirdeti, evangélizál az Úr Jézus Krisztus nevében, és a föld végső határa. Tudjuk, hogy a Cselekedetek könyve azzal fejeződik be, hogy Pál apostol, mint egy házi őrizetben lévő fogoly, egy bérel szálláson van, szabadon hirdeti az Isten igéjét, oda mennek hozzá, akik kíváncsiak az ő szavára, és hirdeti Isten üzenetét. Két évig van ezen a bérel szálláson, hirdetve az Isten igéjét. Tehát az evangélium terjed. Eljut egészen a büszke fővárosba, Rómába is, szinte egy fél emberöltő alatt a római birodalom valamennyi számottevő helyére eljut az evangélium örömhíre, ismerté válik, sokak térnek meg, gyülekezetek alakulnak, tehát hatalmas diadal útja az evangéliumnak, de ezt a diadalutat sok-sok vér, mártírok vére szegélyezi. De mégis megállíthatatlanul halad előre. Miért? Mert a feltámadott Krisztust hirdetik. Igaz, hogy Pál apostol azt mondja, hogy nem akarok tudni másról, csak Krisztusról, de őróla is úgy, mint megfeszítettről. De ezt a megfeszítettet úgy hirdeti, hogy ez feltámadott. Kedves testvéreim, ha annyi volna az evangélium, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint is eltemették, akkor mi lenne a megnyugtató ebben? Elfogadta Isten az ő áldozati, jóvátételi halálát? Az igaz, hogy a proféciában is az van, hogy meghalt a mi bűneinkért, hogy vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő szenvedett, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. De ne feledjük el, hogy a próféta azt is hirdeti, hogy szenvedése folytán magot lát és megelégszik. Az igaz, hogy jóvátételül adta oda magát sokakért, de meglátja utódait, és sokáig örökké él. A feltámadott Krisztus ugye sok-sok bizonyító jelét adta annak, az apostoloknak is, meg sok más hívő embernek, hogy él. Tudjuk, Pál apostol beszámol arról, hogy több mint 500 atyafinak jelent meg egyszerre. Nem csak az apostolnak, nem csak az asszonyoknak, hanem ennek az 500 atyafinak is, akik közül még nagyon sokan éltek a levél megírásának időpontjában. Nem vízió volt, nem hogy a tanítványoknak a fantáziája, hanem valóságosan találkoztak a feltámadott Úrral. Ha Lukács evangéliumát, aki ugye a Cselekedetek könyvét írta, beszámolók alapján, ellenőrző módon. Ugye a mennybe menetel előtt ott van az Úr Jézus, megjelenik a tanítványoknak. És bizonyságát adta annak, hogy ő valóságos teste és csontja van. Valóságosan ott van előttük. Azt mondja nekik, hogy van ennivalótok. És akkor éppen ugye halat sütöttek maguknak étkezési célra. Adtak belőle neki, és velük együtt evett. Krisztus valóságosan feltámadt. És ezt a feltámadott Krisztust hirdetjük, ez a mi határozott, Isten által bizonyított igazságunk, a mi hitünk biztos alapokra épül. Ennek örvendeztek mindig Isten megváltott gyermekei, ez volt imádságunknak a tárgya is, ez töltötte be őket elvehetetlen örömmel, ez adott nekik erőt arra, hogy az élet minden szenvedését, minden támadását az ellenség részéről el tudják viselni. Az evangélium terjedését nem lehetett megakadályozni, és ma sem lehet megakadályozni. Nincs az az ellenerő, amely meg tudná semmisíteni. Ezért imádkozzon mindig ez a gyülekezet is, mint ahogy alapigényben volt. Ne átkot kérjünk az ellenségre, hisz maga az Úr Jézus is azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Hanem, ahogy ő mondja, szeressük ellenségeinket. Azzal a krisztusi szeretettel, azzal a mentő szeretettel, hogyha meglátják a mi életünkbe sugározni ezt a megváltott Isten dicsőítő életet, és ha számon kérik tőlünk a bennünk lévő reménységet, akkor ezt valljuk meg előttük. Mindig, minden helyzetben, mindannyian Krisztus bizonságtevői vagyunk ebben a világban. Ehhez az ő Szent Lelke által megadta az erőt, és megadta azt a nagy kegyelmet, amely mindig szükség van rá. Amikor imádkoztak, betöltekeztek Szent Lélekkel. Az a közösség. Kedves testvéreim, az imádkozás nagy hatalom. Mert a leghatalmasabbat, az ég és föld urát hívjuk segítségül benne. Éljünk ezzel a lehetőséggel, a gyülekezet Isten teremtése. A gyülekezet nem magánakció, egyeseknek az összejövetele. Saját elhatározásból erre Isten Szent Lelke indítja a hívő embert. A hívő közösség hatalmas erőt jelent. És ezt becsüljük meg, járjunk ebbe a közösségbe, használjuk ki ennek a közösségnek az áldását, mert mindannyian kaptunk valamilyen kegyelmi ajándékot, amit megoszthatunk egymással. Ezt használjuk ki. Adja Isten, hogy az Úristen olyan csodát tegyen és erősítsen az életünkbe, amiért Pál apostol az efézusi gyülekezethez efézusi gyülekezetet hordozva imádságában azt kéri a gyülekezet számára, hogy az Úr Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya, adja nektek a bölcsességnek és a lelepezésnek lelkét, a Szent Lelket, hogy megismerjétek őt, és nyissa meg, világosítsa meg lelketek szemeit, vagy más fordításban szívetek szemét, hogy meglássátok azt, hogy milyen reménységre hivattatok el, és milyen a nagy, milyen gazdag az ő dicsőségének reménysége, hatalma, ami ránk vár a szentek között, és milyen véghetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Erre adjon Isten fenséges, csodálatos tapasztalatokat egy gyülekezet számára is. Ámen. Imádkozzunk, majd azt követően csendes percben tárjuk Isten elé a mi kéréseinket és hálózásunkat. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked azt a csodát, ami maga a gyülekezet. Az Úr Jézus Krisztus szenvedésének csodálatos eredménye az a közösség, amelyet te támasztottál a Szentlélek által. És köszönjük, hogy minden közösséget, amely újjászületett emberekből áll, azt megajándékoztad sok-sok kegyelmi ajándékkal, hogy épüljön, erősödjön a te dicsőségedre, és a közösség erejének és épülésének a megtapasztalására. Áldott Urunk, megköszönjük neked, hogy ebben a közösségben újra és újra felhangzik a te igéd, amely épít, amely hasznos a tanítása, a feddése, a megjobbítása és az igazságban való nevelése, hogy minden jóra felkészített legyen a te gyermeked, a hívő ember. Áldott atyánk, te látod, hogy mennyi a kísértés, amely körülöttünk van. Te látod, hogy a sátán a mi életünket is kísérti. Ahogyan az a Cselekedetek könyvében is megnyilvánult. Először támadással, majd erkölcsileg rombolni akarta a közösséget, ahogyan az Anániás és Szafíra esetében is olvashatjuk. Édesatyánk, vigyázz ránk, őrizd bennünket, táplálj és erősíts minket a tiszta igéddel. És arra is adj erőt, hogy ahol megjelenünk, bármilyen közösségben, otthon, vagy bárhol ebben a világban, tudjunk hatalmas, tőled kapott erővel, szilárdan, bizonságtevőid lenni. Ne engedd, hogy a félelem lelkével szóljunk, hanem az erőnek és a hatalomnak lelkével. Adj bölcsességet hozzá, hogy ki tudjuk fejedni magunkat, és hogy a szánkon megjelenő ige olyan legyen, mint az aranyalma ezüst tányéron, ahogy az ige mondja. Légy velünk, erősíts bennünket, te tudod, a mi gyengeségeinket, ami fizikai módon is jelen van, ami életünkben oly sokszor. Tőled kapott erővel segíts bennünket végigjárni ezt a földi életutat, és megérkezni a biztonság helyére, a mennyei Jeruzsálembe. Légy velünk, áld meg életünket önmagaddal, és dicsőítsd meg magadat a mi életünkben. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, a te dicső neved magasztalására. Hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országon, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istenek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját tereját, és adja az ő békességét néked. Ámen.